A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön örökké. Urunk, hálásak vagyunk a te szavadért, ígédért, köszönjük, hogy rád szegezhetjük tekintetünket, és ébresz bennünk készséget, hogy ne csak a fülünkkel halljuk, hanem a szívünkkel rezonáljon a te szavad, a te igéd. Taníts bennünket, és add urunk, hogy egész életünket hozzá tudjuk igazítani a te szavadhoz, és mindahhoz, amit te üzeni szeretnél számunkra ezen a mai délelőttön. Amen. Hallgassátok meg hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, s amelyet megírva találunk Péter első levelének második fejezetében, a 11. verstől a következőképpen. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért, akár a királynak, mint a legfőbb hatalomnak, akár a helytartóknak, mint akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére, és a jót tevők megdicsérésére. Mert Isten akarata az, hogy jót cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát, mint szabadok, nem úgy, mint akik a szabadságot a gonoszság takarójául használják, hanem mint Isten szolgái. Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet, a testvéreket szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek. Ti szolgák pedig teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak, ne csak a jóknak és a méltányosoknak, hanem a kíméletleneknek is. Mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibátok miatt kapott verést. Ellenben, ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, bevezetésként engedjétek meg, hogy elmondjam nektek vívódásomat ezzel az igével kapcsolatban. Azok, akik olvassák az útmutatót, jól láthatták, hogy a lekció igéjét olvashattam fel. A héten sokat gondolkodtam az eredeti Máté evangéliumában kiírt eltévedt juh történetéről, hogy mit is mondjak majd nektek. Isten mit helyez a szívemre ezzel az igével kapcsolatban azonban? A mindennapi élet számomra felülírta az ige választást, amikor olvastam, hogy lekcióként a Péteri levél van kiírva. Rám nehezett mindaz, amit ebben az országban látok és tapasztalok, különösen a járványügyi helyzet kapcsán. Egyházi vezetőink, minden felekezet püspöke néhány héttel ezelőtt levélben fordult a belügyminiszter úrhoz, hogy a lelki pásztorokat is oltsák be a hivatásuk, iskolában való részvételük, aktív szolgálatuk okán. A hír bejelentése után valami hihetetlen gyűlölet áradat indult el az egyházak és a lelki pásztorokkal szemben. Elkeserítő volt. Nem mellesleg a püspök tájékoztatása szerint szerdáig összesen, evangélikus egyházról beszélek, összesen országosan 11 lelkész jelentkezett az oltásra, mert már mindenki vagy be van beletoltva, vagy a fertőzöttség okán még nem lehetett beoltani. De az a rengeteg társadalmi gyűlölet, indulat, jelzés értékű volt számomra. Aztán azt is szomorú volt látni, hogy egy év alatt az egész társadalom hogyan válik virológussá. A napokban pedig a védettségi igazolvány kapcsán hirtelen mindenki jogásszá lett. Otthonosan kezdett el mozogni már nem csak a virológia, az egészségügy, de az alkotmány és a jog világában. Korábban mindenki focista lett, a Hableány hajó tragédia kapcsán mindenki merülőbúvár, és ha így haladunk, még néhány ilyen próbatétel után polihisztor lesz az egész társadalom. Látva ezt az egész helyzetet, a vezetőkhöz való hozzáállást, azt a gyűlöletet és kritikát vezetőinkkel kapcsolatban nehezedett a szívemre, hogy beszéljek nektek a felsőbbség iránti tiszteletről, beszéljek arról nektek, hogy hol van a határa a felsőbbség és az Isten iránti engedelmességnek, mert sajnos a keresztények is beálltak a minden tudás és a gyűlölködő indulat sorába. Erről az ígéről és témáról korábban már prédikáltam, így aktualizálva engedjétek meg, hogy újra elővegyem és útmutatásul szolgáljon mindannyiunk számára Isten igéje ebben a kérdésben, mert a Krisztusban hívő ember Isten igéje alapján tájékozódik, nem pedig a minden tudás és a szívében és a társadalomban megfogalmazott indulatok alapján. Ezért a mai témánk, ahogy említettem, amely nagyon úgy a szívemre helyeződött, a felsőbbség és az Isten iránti engedelmesség határai. Szeretnék világosan látni, és reményeink szerint, ha megértettük az igét, bölcsen beszélni, tenni, viselkedni ebben a nagyon komoly dologban. Mert úgy gondolom, mi hívő keresztjének is nagyon sokat vétkezünk ebben a mindennapi életünket átszövő témában. Sok esetben tiszteletünk, beszédünk és gondolkodásunk vezetőkről csak azok irányában tiszták, akik javunkra cselekednek, felfogásunkkal egyezőek és egy ideológiai platformon vannak velünk. Mindenek előtt hadd szögezzek le már az elején néhány nagyon fontos alapvető dolgot. Igehirdetésem nem lesz pártpolitikával átszőtt, nem kívánok egy-egy ember mellett vagy ellen kiállni, pro és kontra véleményeket formálni. Mint minden tisztességes népét, társadalmát, egyházát szerető, iránta felelősséget érző embernek van személyes véleményem egyházi és világi vezetőkről, bár nem mindig ismerhetem minden szegmensét, döntésének, mérlegelésének minden okát. Nem vagyok abban a pozícióban, nem ülök abban a székben, nem tudom átérezni minden döntésének mérlegelését, ezért véleményem torzíthat, de egy biztos, Isten igéje szerint szeretnék gondolni vezetőimre, egyházi és világi elöljáróimra. Ez nem azt jelenti, hogy valakivel ne szimpatizálnék, mással pedig ne értenék egyet, vagy akár még kritikát ne fogalmaznék meg. Meg lehet tenni, de szeretettel és tisztelettel, Isten igéjének lelkületével. Én ma nem kritikát fogalmazok meg bizonyos vezetőkkel szemben, és szimpátiámat juttatom kifejezésre a testvérek előtt. Nem ige hirdetésem nem erről kell ott szóljon, hanem arról szeretnék világosan beszélni, hogy kitől van a hatalom, kinek adatik, és nekem milyen feladatom és szerepem van a társadalomban, az egyházban, és hogyan kell viszonyulnom a vezetőimhez, akinek hatalom adatott a kezébe. Egy kicsit időzünk egy nagyon kényes kérdésnél, de erről is őszintén kell beszélni, a politikáról. Hogyan viszonyuljunk a politikához? Hogyan viszonyuljunk a politikusokhoz, vezetőinkhez? Azt gondolom, amikor a vezetőkről beszélünk, akkor a legtöbb esetben világi politikai vezetőkre gondolunk, pedig vezető lehet egy oktatási intézményben, egy vállalkozásban, egy munkahelyen, egy családban, de lehet egy ország élén is. A vezetőhöz való viszonyomról és az ő hatalmáról beszél Isten igéje. Azt nagyon világosan látni kell, hogy minden hatalom Istentől van. Amikor Jézus és Pilátus a nagy római birodalomban Júdeának a helytartója beszélgetnek, akkor Jézus azt mondja Pilátusnak nagyon nagy szeretettel és tisztelettel, Idézem az igét, Jézus így válaszolt, semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked. Pilátusnak a hatalma nem Tiberius császártól volt, hanem egyedül Istentől. Josephus Flavius zsidó kortörténet írótól sokat megtudhatunk Pilátusról. Ennek az embernek a hatalmát Isten furcsa módon vette vissza. Az evangéliumokból azt tudjuk, hogy a felesége óvta őt Jézus elítélésének kérdésében. Hadd olvassa Máté 27-et, mikor pedig a bírói székben ült, mármint Pilátus, felesége ezt üzente neki, ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába. Pilátus híres volt a túlkapásairól, a vérengzéseiről. Ezt a hatalomittas embert aztán a hagyomány szerint a galliai Viennába száműzték, és itt fejezte be nyugtalan életét. Egyes források szerint önkezével oltotta ki életét, más írók szerint Néró császár végezhette ki, nem tudjuk pontosan. Isten igéjéből, amit egyértelműen kell látnunk, hogy hogyan viszonyuljunk a vezetőkhöz. Jézus szeretettel, Jézus tisztelettel, de őszintén megmondta Pilátusnak, semmi hatalmad nem volna. Említhetünk egy másik személyt, aki szintén jól bemutatja, hogyan kell a vezetőkhöz, a politikusokhoz viszonyulnunk. Dániel, aki hívő emberként politikus is volt, politikai pozíciót töltött be, hiszen Isten embereként ilyen szolgálatot kapott az Úrtól, egy nagyon nehéz időszakban látott el politikai, vezetői feladatot. Dániel a babiloni király minisztere volt, hosszú élete alatt 3 rendszerváltást élt át, Nebukadnezár halála után 2 kiskirály következett, majd az a király, aki mellett Belsatszár volt a társ uralkodó, aztán következett a médek uralma, Dáriusz király, és megérte még azt is, amikor Círusz hazaengedte a száműzöttek első csoportját Jeruzsálembe. Azt a 70 évet, amit Jeremiás prófétált babiloni fogságnak, Dániel végigélte. 73 év volt, amit figyelemmel kísérhetünk az életéből. És milyen ember volt ez a Dániel? Milyen volt a viszonya a kor vezetőihez, királyaihoz? Hogyan viszonyult a politikához? Mint állami hivatalnok, hűséges és bölcs volt. Nem vonta ki magát a közéletből, ugyanakkor minden tisztátalanságtól elkülönítette magát. Már serdülőként, amikor 3 társával együtt a babiloni király udvarába került, nem volt hajlandó a király asztaláról étkezni. Ha ez túlzásnak látszik, gondoljunk arra, hogy a király asztalán a pogány bálvány áldozattal összefüggő ételeket kínáltak. Dániel részéről ez a magatartás hitvallás volt. De nem csak az étkezésben, hanem semmiféle tisztátalan ügyben nem volt hajlandó részt venni. Évtizedeken keresztül megalkuvás nélkül élt, Isten üzenetét mindig kertelés nélkül közölte minden uralkodóval, nem csak a józan Nebukadnezárral, hanem a teljesen részeg Belsatszárral is, de mindig nagy szeretettel, tisztelettel is az igazságot egy pillanatra sem csorbítva beszélt nekik. Dániel is nagyon jól tudta, hogy minden hatalom Istentől van. Neki van hatalma adni, és van hatalma visszavenni. Birodalmakat felállítani, és van hatalma birodalmakat összerombolni. Pál apostol ezt mondja a Római Levél 13. fejezetében, amit olvashattam, nincs hatalom mástól, mint Istentől. Ezt Pál abban a korban írta, amikor római császárok voltak hatalmon, és meg volt győződve arról, hogy semmivel sem voltak különbek korunk politikai vezetőitől, kormányaitól. Nem voltak jobbak, nem voltak szeretetteljesebbek, sőt. Ha Istennek akarunk engedelmeskedni, akkor ez azt jelenti, hogy az Istentől adatott hatalomnak is engedelmeskednünk kell. Mit jelent ez az engedelmesség? Az állampolgári engedelmesség beletartozik Isten iránti szeretetünk és feltétlen engedelmességünk körébe. Azonban lehetséges olyan helyzet, amikor ez a kétféle engedelmesség szembe kerül egymással. Ez a határeset ritkán fordul elő, de előfordulhat. Az egyik formája akkor következik be, ha a felsőbbség azt kívánná, hogy a hívő ember tagadja meg Istenbe vetett hitét. A másik ilyen eset az, ha a felsőbbség olyan bűnös cselekedetet kívánna a hívő embertől, amely beleütközik a felebaráti szeretet törvényébe. Az első esetre ismert példa volt a római császárkultusz, miatta keresztjének tízezrei vállalták a vértanúságot. A második esetre megrendítő példa azoknak a fiatal keresztjéneknek a hűsége, akik a hitleri SS kötelékébe sorozva inkább meghaltak, mint hogy részt vegyenek a véres embertelenségben. Ebben a kettőségben érdemes látni Isten igéjét. Péter arról beszél a levelében, engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért, akár a királynak, mint a legfőbb hatalomnak, akár a helytartóknak. De ugyanez a Péter azt mondja az apostolok cselekedetében, Péter és az apostolok így válaszoltak, Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. Világos a határ, engedelmeskedni addig kell, amíg Isten akaratával nem kerülünk összeütközésbe. Vagy eszembe jut idősebb Zimányi Józsi bácsi, református lelkipásztor, aki azért töltött 92 hónapot börtönben, a gulágon, a legkegyetlenebb körülmények között, Sztálin véres kivégző kezei között, mert Isten arra indította őket, hogy szeretettel, tisztelettel, de az igazságot nem elkendőzve tegyenek bizonságot az Úrról, és hívják fel a figyelmét Sztálinnak az istentelenségre. Hat lelkipásztort arra indított Isten, hogy írjanak egy levelet Sztálinnak, vállalva azt, hogy ez az életükbe kerül. Így hangzott a levél, hadd idézzem most levelüket. Hatalmas Sztálin! Isten a német fasizmust sok orosz és más nép fiainak vérével törölte le. Te a győzelem dicsőségét is magadnak tulajdonítottad. Mindenben Isten helyére helyezted magad. Hatalmas búzamezők mellett nagy táblákon hirdette a dicsekvő felírás, Isten nélkül és imádság nélkül, de műtrágyával és traktorral. Ezért az Úr meg fog alázni, mint Nebukodonozort. Saját fiait fognak megvetni téged. Amíg időd van, szállj magadba, adj dicsőséget a felséges Istennek. Ez a népednek is javára lesz. A gőgös Belsacár egy éjszaka birodalmával együtt elveszett. Hát ezért a levélért 92 hónapot kapott, és rettenetes körülmények között élt a gulágom, de Isten valami csodálatos módon használta őt a kommunizmus fogjai, áldozatai volt KGB-sei között. Mert Isten ilyen áldott, engedelmes embereket küldött a legnehezebb és a legveszélyesebb helyekre, hogy ott is hangozzék az evangélium. Nem siránkozott ez az ember, hanem felismerte, hogy Isten azokra a helyekre küldte, ilyen úton, ahol foglyoknak a szabadításról és a szabadítóról beszélhet. Ez az ember ezekkel a szavakkal búcsúzott el a feleségétől, akinek a karjaiban 6 hónapos csecsemő volt, és várták a következő gyermeküket, hadd idézzem. Most elindulok egy útra, amiről valószínűleg nem térek vissza. Ha nem jövök vissza, annyit tudjál, a hitnek egy becsületes terén, egy nagyon jó harcmezőn estem el, ahol érdemes elesni. Tisztelte az Isten által hatalomba helyezett embereket, de inkább Istennek engedelmeskedett olyan helyzetekben, amikor hitvalló emberekre volt szükség. Isten így, ilyen formában tudta igazán használni. Azt is világosan értenünk kell, hogy a világi hatalom sosem egyenlő az Isten országával. Lehetnek Istenhez közel álló, sőt hívő politikusok, mint amilyen Dániel volt, de ettől függetlenül a világi hatalom sosem Isten országa. Ezt erősíti meg Jézus a János evangéliumában, ott a 18. fejezetben, az én országom nem a világból való. A jelenések könyve az állam hatalmat vadállathoz hasonlítja. Van szelídebb és van vérengzőbb természetű vadállat, de tudnunk kell, hogy Isten mindegyik vadállatot pórázon tartja. Van rövidebb pórázra, és van hosszabb pórázra engedett vadállat. Sztálint vagy Hitlert Isten jó hosszú pórázra engedte. De vannak rövid pórázra fogott hatalmak is. Azt fontos látnunk, mindegy, hogy milyen pórázon van történelemben egy-egy uralkodó, Isten a történelem ura. Ő fogja a pórázt. Neki van egyedül hatalma visszavenni hatalmat. Megrendítő volt számomra, amikor olvastam, hogy Hitler ellen 11 alkalommal próbáltak merényletet elkövetni, de egyetlen egyszer sem sikerült. Utolsó volt az, amiben maga Dietrich Bonhoeffer, német evangélikus lelkész is közvetett módon szerepet vállalt, és Hitler miután leleplezte az összeesküvést és a merénylet tervet, utolsók között volt öngyilkosság előtt néhány héttel, akit még Hitler kivégeztetett 1945. április 9-én. Nem tudták megfosztani hatalmától ezt a tömeggyilkost, csak akkor halt meg, amikor Isten becsukta nála az életkönyvét. Mert Isten a történelem ura, és egyedül ő adhat és vehet vissza hatalmat, ő engedi meg, hogy mikor legyen vége valaminek vagy valakinek. Sokszor nem értünk talán dolgokat, miért engedte Isten Sztálint, Hitlert, Néró császárt, és lehetne még sorolni, mennyi eszement, őrült, tömeggyilkos volt a történelem során. Nem tudjuk, hogy miért engedte, de Istennek célja volt és van mindennel, és azt is látni kell, hogy ez a világ és ennek a világnak a természete bűnnel átitatott. Ez az élet minden területén megmutatkozik, és a bűn jelen van a hétköznapi ember és az elöljárók életében egyaránt. Isten mindenkit számon kér majd, akinek hatalom adatott, és annak, aki elszenvedi esetleg a zsarnokoskodást, a visszaélést. Mindenkit azért, amit kapott, és azért, amit tett. Azt olvassuk az igében, Mózes 5. könyvének 32. fejezetében, enyém a bosszú és a megtorlás. És olvashatjuk a zsidókhoz írott levél 10. fejezetében, a 30. versben, mert ismerjük azt, aki így szólt, enyém a bosszúállás, én megfizetek, és ismét az Úr megítéli az ő népét. Hagyjuk Istenre a bosszút, az igazságszolgáltatást, és mindig neki engedelmeskedjünk. Hallgassunk az igére, amit Isten mond a hívő embereknek. Nézzétek meg, hogy Isten mit vár a hívő emberektől. Nem lázongást, nem szövegelést, meg hőzöngést, hanem Isten azt mondja, hadd idézem az igéket, engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért, akár a királynak, mint a legfőbb hatalomnak. Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, Istentől rendeltetett. Aki tehát nem engedelmeskedik a hatalomnak, az Isten rendelkezésével fordul szembe. Arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebb valókért. Mit kell tennie a hívő embernek ebben a világban? Milyen állampolgári feladata és felelőssége van? Pálhegyi Feri bácsi, aki komoly hívő pszichológus volt, sajnos már nincsen közöttünk, olyan szépen összeszedte pontról pontra ezeket 1996-ban egy előadásában. Engedjétek meg, hogy felolvassam, mert nagyon tömör, világos és egyértelmű útmutatás számunkra. Első. Érdekeljen minket, keresztjén embereket, hogy mi folyik körülöttünk. Nem vonulhatunk ki a világból, hiszen Urunk akaratából vagyunk benne. Második. Vegyünk részt mindabban, amiben lelki ismeretünk szerint részt vehetünk. Ezért például részt kell vennünk a választásokon, el kell mennünk szavazni. Harmadik. Vigyázzunk, hogy hazug ámításnak ne essünk áldozatul, sőt, amikor lehetőségünk van rá, leplezzük le a hazugságot. Ha szavazni megyünk, ne voksoljunk azokra, akik nyilvánvalóan hazudtak és hazudnak nekünk. Liberális és kommunista eszméket keresztény ember nem támogat. Negyedik. Minden körülményben vállaljuk keresztény identitásunkat. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy vállaljuk a bibliai értékrendet, döntéseinkben nem a pénz és nem a siker az Úr, sorsunkat nem a jó szerencsére bízzuk, Istenben bízunk egyedül, senki másban. Vállaljuk következetesen, hogy Jézus Krisztus szeretetével fordulunk minden emberhez. Ez magában rejti azt is, hogy elutasítjuk a fajgyűlölet minden formáját. Nem élet a Földön olyan nép, amelyikre gyűlölettel gondol a keresztény ember. Ha mégis felfedezünk szívünkben a gyűlöletet, akkor forduljunk sürgősen szívorvosunkhoz. Vannak, akiknek a zsidók okoznak problémát, másoknak az oroszok, ismét másoknak a cigányok, a szerbek, netán az arabok. Jézus Krisztus, a mi Urunk, értük is meghalt. Bármilyen hihetetlen, meghalt a mi Urunk az arabokért is. Nem gondolhatunk gyűlölettel azokra sem, akiknek a politikai szereplése nem tetszik. Nem kell egyetértenünk velünk, nem kell helyeselnünk, ha rájövünk, hogy hazudnak, sőt, le kell lepleznünk a hazudozásukat, de nem gyűlölhetjük őket. Ötödik. Mint hogy látjuk a szabadulás útját, beszéljünk róla, adjuk tovább a jó hírt, az evangéliumot. Nem csak Ezékielnek annak idején, hanem nekünk is szól ma Isten parancsa. Ezékiel 3-at idézi, őrállóvá tettelek téged Izrael házában, ha igét hallasz tőlem, figyelmeztesd őket az én nevemben. És végül a hatodik, imádkozzunk népünkért és vezetőinkért. Igen, ezekért is. Ha tetszik, ha nem, Isten maga kéri ezt tőlünk. Márpedig őt szeretjük, ugye, és megtesszük ezt az ő kedvéért. Sőt, ha mostaninál gonoszabbak következnek, értük is imádkoznunk kellene. Erre Isten igéje határozottan felszólít minket. Nem hiszem, hogy a római császár abban az időben, vagy akármelyik kiskirály a római birodalom területén jobb volt, mint a mai vezetőnk. Egyedül Isten népe tudja azt, hogy népünkön nem a jobb politika segít, nem a jobb pénzügyi, gazdasági, művelődési, védelmi politika vagy külpolitika mi reménységünk, hanem Isten kegyelme. Eddig az idézet. Tehát a hívő ember Isten igéjének útmutatása szerint él. Nem engedi magát elragadtatni politikai síkon, mert tudja, amit olvashatunk a Zsidó 13-ban, mert nincs itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük, de nem akarok beállni azoknak a sorába se, akikről a zsoltáros beszél ott az első zsoltár első fejezetében, boldog ember az, aki csúfolódók székébe nem ül. Mit jelent tehát a felsőbbség iránti tisztelet? Hol van a határ a felsőbbség és az Isten iránti engedelmességnek? Az, amiről az ige beszél. Engedelmeskedjetek és tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, vezetőitekért. Nem szídni, hanem imádkozni, nem magasztalni, hanem tisztelni kell elöljáróinkat, vezetőinket. S ebben a különleges világban, amiben élünk, amikor így egymásnak feszülnek ideológiák, politikai pártok, amikor szakadnak szét ebben a világban társadalmak, amikor egyre több polihisztor van társadalmunkban, amikor egyre kiélezettebb ideológiai küzdelem van, Krisztusban hívőként akkor sem engedhetem át magam az indulatoknak. Nem fröcsöghetek, gyűlölködhetek, hanem a legtöbb, amit tehetek, a könyörgés, az imádság és az engedelmesség. Könyörgés és imádság, ahogy Pál apostol mondja, a Tesszalonikai levélben szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok. És engedelmesség addig, amíg nem kényszerítenek Isten tagadásra, és nem akarnak végrehajtatni velem olyat, ami Isten parancsolata, törvénye ellen van. Ez legyen mindannyiunk számára az irányadó útmutatás. Amen. Imádkozzunk. Uram, bocsáss meg, hogy sokszor én is vétkezek törvényed és parancsolatod ellen. Sokszor bennem is olyan indulatok vannak, és Csak megdöbbenek azon, hogy mit vált ki belőlem a bűnnek a természete, az az óemberi természet. És keresztjének is hányszor buknak el ezen a területen? Hányszor akarunk okosabbak lenni másoknál? Hányszor akarunk megmondó emberek lenni, meg akarjuk mondani a tutit, közben pedig nem abban a székben ülünk, szereptévesztésben vagyunk. Urunk, adj alázatos szívet, hogy térdet tudjunk hajtani előtted, és felismerjük azt, hogy minden hatalom tőled van. És lehet, hogy olyan hatalom adatik, amely ítélet, és lehet, hogy olyan hatalom adatik, amely az előbbre jutást segíti. Urunk, adj alázatos szívet, hogy tudjunk engedelmeskedni, és tudjunk mindenért hálát adni, könyörögni és imádkozni. Amen.